Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg most Isten igéjét úgy, mint azt egyházunk a mai vasárnapra az ígérítés alapjául rendelt és megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 14. fejezet 7. versétől a 9. versig a következőképpen. Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram. Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ó Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan férfi, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram. Rólad neveznek bennünket. Ne hagyj el minket. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor ilyen ige kerül elő, akkor az ember úgy érzi, hogy jobb, hogyha fel sem megy a szószékre. Eszembe jut Jeremiás könyvéből, néhány lappal később, a 20. fejezetből, az a vívódó gondolat, amikor így fogalmaz, hogy azt gondoltam, nem törődöm vele, de perzselő tűzzé vált szívemben. Csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Azon gondolkoztam, hogy igen, odáig rendben van velem kapcsolatban, és igaz, hogy azt gondoltam, nem törődöm vele, és hogy perzselő tűzzé válik a szívemben, de az már nem igaz rám, hogy erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Valószínűleg azért, mert nem vagyok én olyan szent embere az Istennek, mint Jeremiás, vagy nem vagyok olyan nagy prófétája az Istennek. Hiszen nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nem tudok én olyan egyenesen kiállni az Isten igéje mellett, ahogyan Jeremiás tette, ahogyan kellene. De miért? Miért mondom azt, hogy úgy érzi az ember, hogy jobb, hogyha fel sem megy a szószékre? Nem lehet erről az ígéről egy jó kis prédikációt kikerekíteni? Dehogy nem. Lehet. Viszont, hogyha belehelyezzük ezt a néhány verset az összefüggésébe, a 14. fejezet összefüggésébe, akkor már mindjárt fogjuk érteni, hogy miért beszélek én így erről. És hadd javasoljam, hogy amikor hazamegyünk, és akik szeretnének tovább gondolkodni ezen az igén, vegyék elő, akár az ebéd utáni sziesta közben, vagy akár este lefekvésnél, vegyék elő ezt a 14. fejezetet, és olvassák el elejétől a végéig. Én az első 4 verset fogom elolvasni még hozzá, meg a kijelölt szakasz utáni 3 verset. Így szól Jeremiás 14.1-től. Ezt az igét mondja az Úr Jeremiásnak a szárazságról. Gyászba borult Júda, kapuiban ájuldoznak, gyászolnak országszerte. Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. Az előkelők vízért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Rémüldöznek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent vallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. És a kijelölt szakasz utáni 3 vers, ezt mondja az Úr erről a népről, úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnüket, és számon kéri rajtuk vétkeiket. Ezt mondta nekem az Úr, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtom ki őket. Egyrészt érezzük, hogy mennyire telibe talál bennünket az, hogy Jeremiás lényegében azért fordul Istenhez, azért kéri a kijelölt szakaszunkban, hogy habár a bűneink ellenünk szólnak, mégis a te nevedre légy tekintettel ránk, Urunk, mert szárazság van. És ez nyilván, hogy számunkra a teli találat, mert nálunk is lehet mondani azt, hogy fél éve szárazság van. És nem olyan helyen, ahol ez sokkal-sokkal megszokottabb volt Izrael földjén. De nem csak ez számomra megdöbbentő, hanem az, amikor azt mondja, azt parancsolja Isten Jeremiásnak, hogy ne imádkozz értük. És hogy nem ér semmi, semmilyen áldozat, amit tesznek az emberek azért, hogy feléjük forduljak. Vagyis arról van szó, hogy itt lezárult valami, nincs lehetőség már a változtatásra. Én azt gondolom, hogy számunkra azért megdöbbentő ez, mert megszoktunk valamit. Miközben azt szoktuk meg, hogy mindig egy ilyen hullámzásban van az igehirdetésekben a bűn, a kegyelem, aztán megint a bűn, a kegyelem. Értem én ezt úgy, hogy jövünk, terhelnek a bűneink, de hirdetjük a kegyelmet, a feloldozást, például a gyónási részben. Teljesen természetes az, hogy miután megvalódtuk a bűneinket, elmondtuk, hogy kározatra méltó bűnös emberek vagyunk, és bánjuk a bűneinket, és igyekezünk, hogy utána kifordul a lelkész, és hirdeti azt, hogy Jézus Krisztus békességet hozott a feltámadása után a tanítványoknak, és nekünk is, és azt bízta ránk, hogy hirdessük a bűnök bocsánatát. És erre most megtörik ez a megszokás, ez a ritmus, jövünk a bűneinkkel, szeretnénk a kegyelmet, megszoktuk azt, hogy mindig több a kegyelem, mint a bűnünk, és most befejeződik ott, hogy nincsen lehetőség a változtatásra. Nincsen feloldozás. Azért töri meg Isten ebben az igében ezt a megszokást, hogy ne legyen megszokás az, hogy van kegyelem. Mert tudni kell azt, hogy egyszer vége van a kegyelemnek. Mert nem nyeri el a bűnbocsánatot az, aki a bűneiben megreked, és ragaszkodik hozzá. Különösen megdöbbentő az, amikor úgy olvassuk, hogy olyanná lett Isten közöttünk, mint a vándor, mint a kóvájgó jövevény. Hiszen amikor először olvastam, akkor azt gondoltam, hogy hát itt rólunk van szó, mert mi vagyunk olyanok sokszor, hogy olyan vándorként vagyunk az Isten közelében, aztán utána elmegyünk és más csinálunk. De amikor újból elolvastam, rá kellett jönnöm, hogy itt az Istenről van szó. Ő olyan sokszor köztünk, mint a kóvájgó jövevény. És az egyház is gyakran ilyen, mert úgy tekint az egyház Istenre, Jézusra, ez figyelhető meg, mint aki nem tud segíteni. Megfigyelem azt, amikor előjön valami komoly baj egy családban, hívő evangélikus családokban, komoly megpróbáltatás, családi problémák, betegség, nagyon gyakran nem az jut eszükbe az embereknek, hogy akkor keressék az Istent. Úgy érzi az ember, mintha ez egy teljesen más ügy lenne. Itt nem tud az Isten segíteni. Nem jutunk el a megpróbáltatástól az álhatatosságig. Ugye ismerős Pál apostolnak a gondolata, amikor így fogalmaz, hogy a megpróbáltatás munkája az álhatatosságot, az álhatatosság, a kipróbáltságot, és ez pedig a reménységet. És mi megragadunk mindig a megpróbáltatásnál, hogy ez miért történt, miért engedte az Isten. De hát itt nem jutunk el akkor az álhatatosságig, az edzettségig, nem jutunk el a kipróbáltságig, és nem lesz reményünk. Ezért teljesen természetes az, amikor azt mondják az emberek, hogy nincsen reménység. Nem tudom azt, hogy hová megyek. Nem tudom azt, hogy mi lesz velem, hogyha meghalok. Nincsen reménység, mert megregettünk a próbáknál. Mert Isten csak jövevényként engedtük magunkhoz. Valahogy úgy vagyunk, mint az a szegény sorsú fiatalember, aki amikor valamilyen munkanélküliség, meg Isten tudja milyen problémákkal küzdött, akkor a nagynénye adott neki egy imakönyvet ajándékba. Az persze feldühödött ezen, hogy mit képzel az ő nagynénye. Egy imakönyvvel meg lehet oldani az életét? És amikor egy-két hónappal később a nagynénye megkérdezte, hogy na, olvastad? Dühösen visszaadta. Hozzá se nyúlt, ki sem nyitotta. És akkor fellapozta a nagynénye, és ott volt minden egyes lapnál egy-egy $100. Úgy tekintünk mi az Istenre, az ő szavára, a Bibliára, mint amit nem tud segíteni. Pedig ebben nem $100 vannak, amit elvisz az infláció. Ebben sokkal több van. Jeremiás, amikor érzi azt, hogy milyen nagy bajban van ő meg a népe, akkor fogalmaz így, arra appellál, hogy hát rólad vagyunk, Uram, elnevezve. A mi bűneink ellenünk szólnak, nincsen lehetőségünk hozzád fordulni. De hát mégiscsak rólad neveztek el. És tudjuk, hogy így van. Izrael rólad elnevezve. Azt jelenti Isten harcosa, vagy Jeremiás, róla lett elnevezve. Ezt jelenti a neve, hogy Isten felemel a nyomorúságból. Mi keresztjének vagyunk, Krisztusról vagyunk elnevezve. Krisztus követőit jelenti a nevünk, krisztusiakat jelent a nevünk. Evangélikus, hát az evangéliumról vagyunk elnevezve, az örömhírről. Hát ha már magunk miatt nem fordulhatunk hozzád, Uram, akkor a te neved miatt kérünk, hogy kegyelmezz nekünk. És erre jön az a három vers, amit mondtam, hogy milyen megdöbbentő, arcul csapás. Azt mondja Isten, nem bocsátok meg. Még az én nevemért is, ha odafordultak. Nem bocsátok meg, ne imádkozz ezért a népért. Nem segít az áldozat. Ma ezt így kell megfogalmazni, nem segít az úrvacsora vétel. Hiába jönnek, hiába emlékeznek meg, nem segít az úrvacsora vétel, nem segít a keresztség. Semmi nem segít, nem segít a templomba jövetel, nem segít semmi. Parancsot kap a próféta a bűnbocsánat hirdetésének a mellőzésére. Én nem tudom, mit szólna bárki is, hogyha ezt mellőznénk egy gyónási beszéd után. Jeremiás megteszi. Persze ő felvállalja azt, hogy aztán a ciszternába dobják ezért. Parancsot kap Istentől a közben járás mellőzésére. Felvetődik bennünk a kérdés az, hogy ez nem csak valami ószövetségi csökevény. Nem arról van szó, hogy Isten most már más a mai időkben, mert az új szövetségi időkben. Ugye ismerős az, hogy az a Márkioni eretnek tévtanítás, ami a második században lépett fel az ősegyházban, az ma is egyre inkább fellép. És nagyon sokan mondják azt, hogy hát az Ószövetség Istene az nem Jézus Krisztusnak az atya. Így fogalmazott Márkion is. Az Ószövetség Istene más Isten. Tehát még egyszer felteszem a kérdését. Erről van szó, hogy ez egy ószövetségi csökevény? Isten már megváltozott? És erre megtudjuk az új szövetségből, hogy dehogy. Az Isten nem változik. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus maga is szól olyan példázatokat, amelyben arról van szó, hogy véget ér a kegyelem. Jó, most még ást körbe, trágyázd meg, aztán majd megnézzük a gyümölcsöket. Vágd ki. Nem változott meg az Isten. Az a kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni Isten ilyen döntését is. El tudjuk-e fogadni azt, amikor azt mondja Jeremiásnak Isten, hogy ne fordulj hozzám a szárazság miatt. Hiszen amikor szárazságról van szó, akkor azért mondják a kedves testvérek, hogy hát talán most imádkozni kellene a szárazságért. Az esőért, bocsánat. Imádkozni kellene. És erre itt van, nem biztos. Jeremiás az eső miatt fordul oda Istenhez, és erre azt mondja, ezt ne tedd. El tudod ezt fogadni? Vagy gondoljunk arra, hogy azt mondja Jeremiásnak Isten, hogy fogság lesz a sorsa a népnek. Akármi történik, most már fogság lesz a része Izraelnek. Milyen fogságban lesz részünk? Nyilván most nem olyan fogság, hogy most elhurcolnak bennünket Szibéria tájaira, hanem mi most a saját döntéseinek a fogságába kerülünk. Gondoljunk bele. Saját döntéseink fogságába. Mert amikor súlyos terhek nehezednek ránk, súlyos családi problémák, házastársi kapcsolatokban problémák, nagyon sokszor a betegségek tekintetében is, a mi döntéseink az okok. Vagy adósság csapda. Szintén az emberek döntésének a következménye nagyon sokszor. El tudjuk-e fogadni azt, hogy Isten azt mondja, hogy én ezt nem fogom megváltoztatni. Pedig hát legtöbbször az emberek azért jönnek, vannak, akik kimondottan azért jönnek, amikor betegség van, hogy most akkor hát, ha akkor elveszi Isten. Volt, aki azért kezdett járni, mert hát, hogyha lesz akkor gyermekem. És azt mondja Isten, ezért ne gyere. Ezt nem változtatom meg. Mást akar az Isten. Ebben a nagyon reménytelen helyzetben én egyetlen fénysugarat látok, méghozzá azt, hogy itt nem az örök életünkről döntött végérvényesen az Isten. Nem arról szól, hogy Izrael nem fog üdvözülni, hanem a földi körülményeinkről döntött. Nem változtatja meg az időjárást, nem változtatja meg a családi problémáinkat, nem változtatja meg azt, hogy fogságba hurcolja a népet, a földi körülményeket nem változtatja meg. Elhisszük-e azt, hogy Isten először a mélységbe visz bennünket, ezen nem változtat, de utána ad életet. Nekem Luther egyik áhítata jutott az eszembe. A 138. Zsoltár 7. verséhez, amely így szól, a következőket fűzte, tehát a Zsoltár verset olvasom először. Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz, ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet, és a te jobb kezed megment engem. Így ír Luther. Amikor Isten az ő fiát királlyá akarta tenni, nagy csodákkal és erővel fogott hozzá. Ám mivel mindennek megfelelően kellett történnie, hagyta őt keresztre feszítetni, mint valami gonosztevőt. Ám de úgy rendezte, hogy mikor már minden értelem kétségbe esik felőle, előlép, és örökre király lesz. Mint ahogy Izrael gyermekeivel történt, amikor a halál kellős közepén tanács és segítség nélkül vesztegeltek, ketté választotta a tengert, hogy száraz lábbal átkeljenek. Úgy van ez velünk is. Ha hívjuk, hogy mentsen meg minket a haláltól, először a halálba visz. Ilyet csak azért tesz, hogy megszégyenítse az értelmet, amely nem hinni, hanem tudni akar. Azt ugyanis, hogy hogyan és mikor. És azt is, hogy a hit teret nyerjen, és hagyja Istent cselekedni. Isten művei nem emberi művek, hanem teljes képtelenségek. Így tehát, ha valaminek fel kell emelkednie, előbb lesüllyed. Ez az én kérdésem. Merjük-e hinni saját reménytelenségünkben azt, hogy az Isten nem akarja megváltoztatni a reménytelen helyzetünket, hanem lehet, hogy még reménytelenebb helyzetet akar adni, lehet, hogy nem akar kihozni alkoholizmusból, lehet, hogy nem akar kihozni függőségekből, lehet, hogy nem akarja megváltoztatni a családi problémáinkat, helyrehozni a házastársi kapcsolatot, hanem még mélyebbre fog vinni. El tudjuk-e ezt tőle fogadni? El tudjuk-e azt fogadni, amit Luther így fogalmaz, hogyha azt kérjük, hogy mentsen ki bennünket a halálból, akkor a halálba visz, és onnan fog megmenteni. Mert ez képtelenség, így van. Luther tudja. Ez teljes képtelenség. Az emberi ész ezt nem képes felfogni. Mi szeretnénk tudni, hogy hogyan, mikor, és Isten pedig azt akarja, hogy a hit nyerjen teret, azaz a bizalom. Akkor is, ha nem változik semmi a külső körülményekben, sőt, még rosszabbá válik, akkor is merjünk hinni az Istennek, hogy aminek fel kell emelkedni, az először süllyed. Jézusnak az élete ezt mutatja. Ez tárul elénk. Egyre süllyed, és akkor a halál után lép elő diadalmasan, örök királyként. Merjük-e hinni mindezt? Vagy merjük-e hinni azt, hogy nem elég jónak kell lennünk ahhoz, hogy üdvözüljünk, hanem elég rossznak? Gondoljunk bele, hogy mit mond Jézus, amikor Lévi házában van, Lévit elhívta a vámszedő asztaltól. A mozaikon is ott van az asztallal ábrázolva. Elhívja a vámszedő asztaltól, és ott van a házában. És akkor a farizeusok a személyre vetik, hogy ezekkel az alávaló bűnösökkel van együtt. És erre azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Merem-e hinni azt, hogy nekem nem odáig kell eljutnom, hogy elég igaz vagyok, elég jó vagyok, hanem elég rossz vagyok. Nem fényezni kell magunkat, hanem rájönni arra, hogy rosszak vagyunk. Ezért mondja Luther, hogy így tehát a föld szentekkel van tele, csak a mennynek kell megtelnie bűnösökkel. Igen, a földön szentek vannak. Mindenki szentnek tartja magát. A mennybe csak bűnösök jutnak. Meddig kell elmennie az Istennek ahhoz, hogy egy ilyen imádság születhessen bennünk? Azt mondja Jeremiásnak, hogy úgy szeretnek ide-oda futkosni. Nem sajnálják a lábukat. Meddig kell Istennek cselekednie, hogy ne másfele fussunk? Meddig kell cselekedni Istennek, hogy ne azért imádkozzunk végre, hogy elmúljék a szárazság és több legyen a bevételünk? Meddig kell még lépnie Istennek, hogy ne a betegség elmúlásáért imádkozzunk, hanem azért, hogy radikálisan megtérjünk, hogy hozzáforduljunk? És ez nem zárja ki azt, hogy ő, ha akarja, megtehet bármit. adhat hallatlanul gazdag évet nekünk. Adhat gyógyulást. De ne ezért imádkozzunk, figyelmeztet a mai ige, hanem azért, hogy radikálisan odaforduljunk az Istenhez. Mert ha nem, akkor mit tesz Isten? Két fejezettel később olvassuk Jeremiás könyvében, így fogalmaz az Úr, hogy menjetek, kiszolgáltatlak benneteket a bálványoknak, ott aztán majd idegen földön imádhatjátok a bálványokat. Így mondta valaki, hogy ez egy fordított pszichológia. Mert ugye alapvetően az ember félti a gyerekeit, félti saját magát, a családját a bálványoktól, mert tudja, hogy azok szétszedik az életét. És Isten azt csinálja, hogy menj, csináld. Ha te ezt szeretnéd, akkor csináld, és majd meglátod, hogy milyen üres az egész. Ahogyan egy édesapa mondta, hogy próbálta egy picikét a kisgyermekének a csokoládé fogyasztását visszaszorítani. Nem tudta. Akkor gondolt egyet, és megetetett vele 1,5 kiló csokoládét. Sikerült. Hát ha neked ez kell, akkor egyed. És valami ilyesmit csinál az Isten velünk. Nem könyörög azért, hogy keressük őt, és jöjjünk a gyülekezetbe. Nem könyörög. Menjél, csináld azt, amit szeretnél. És meglátod, hogy mi lesz a következménye. Tud elengedni. Annyira szeret, gondoljunk a tékozló fiúra. Annyira szeret, hogy tud elengedni. És én azt gondolom, hogy ha ennyire bízunk az Istenben, hogy tudjuk, hogy bármi történik, akkor ő mégis velünk van, és ha lesüllyedünk is, ő felemel, ez fog egyedül segíteni nekünk abban, hogy Istenhez forduljunk olyan igazán. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te kiszolgáltattál bennünket. Te levetted rólunk a kezünket. Mi azt gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat megtehetünk, és akkor automatikusan jön a feloldozás. Mi azt gondoljuk, hogy ez olyan varázsütésre történő, egyszerű történet. Urunk, Te kiábrándító Isten vagy. Te teljes mértékben felfordítod a gondolatainkat, és az értelmünket megzavarod, mert azt hisszük, hogy mi értjük a kegyelmet, és értünk téged, és azt hisszük, hogy te azt szeretnéd, hogy minden könnyebbé váljon nekünk, és erre te mindent megnehezítesz. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy amikor ezt látjuk, a bizalmunk, a hitünk benned ne essen össze, hanem még nagyobb erővel ragaszkodjunk hozzád. És megértsük azt, amit Luther így fogalmazott, hogy ha valaminek fel kell emelkednie, annak először le kell süllyednie. Ámen.